mi segítségünk, nagypénteki ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és ünnepi Isten tiszteletünket. A 230. dicséretünkkel kezdjük el közösen. 230. énekünknek mind az 5 versét fogjuk énekelni. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem egyszerűen a múltba tekinteni szeretnénk és elmélkedni egy régen volt esemény felett, hanem meglátni annak az életünkben való jelentőségét. Hogy hogyan állított fel azt a keresztet, ami életünknek a romján, amely nagyon hiányos, amelyben nagyon sok elakadás van, ahol mi magunk is hordozunk olyan kérdéseket, amelyekre senki nem adott kielégítő választ, de senki nem is tudta levenni a terhét rólunk. Nem elégszünk meg most annyival, hogy egy történelmi eseményre visszanézve valahol ott meghúzzuk magunkat az egyik sarokban, és csak szemlélői legyünk, hanem szeretnénk valahogy a részesévé válni, hiszen ez egy lehetőség nekünk. Egy ünnep felé készülünk megint, és minden ünnep tele van a te titkaiddal. Tudjuk jól, hogy ezeket nem tudjuk felfejteni, és mindig marad valami, ami ott van a homályban. De jó ezekben a titkokban veled együtt lenni, mert valahogy mindig kiderül, és mindig megértjük, hogy értünk, rejted el ezeket a titkokat. Így szeretnénk most is megállni a kereszt tövénél, és látni azt, hogy ott formálódik az élet. Nem csak a tied, hanem a miénk is. Így kérjük most a Te igédnek azt a bátorítását, vigasztalását, amire nagy szükségünk van. Légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket, épp azáltal, hogy a megfeszített, de egykor feltámadt Krisztus velünk van. Hallgass meg minket, légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen készüljünk. A 335. dicséretünk első versével, 335-ös számú énekünk, ó ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. A Máté evangéliumának a 27. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 27. résznek a 45-től 50-ig terjedő verseit. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabaktáni. Azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók között, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Kedves gyülekezet, az életünkben már talán korábbról hozzuk ezt a gondolatsort, hogy a húsvét ünnepe előtt a nagy hét, az mindig a szenvedés történetnek valahogy az átgondolását jelenti. Ez benne van az egyházi hagyományba, de sokaknak a neveltetésébe is. És ilyenkor valahol minden részéről a világnak visszaköszön egy-egy jelenet, egy-egy üzenet, ami ehhez kapcsolódik. Ha valaki nem is olvasná végig a Bibliáját, vagy ezeket a részeket belőle, akkor is a rádióból, a televízióból elkap egy-egy mondatot, bemutatnak egy-egy műalkotást, egy-egy képet, ami jelzi azt, hogy itt történt valami. És ezeknek mind megvan az üzenete. Mi is így estéről estére a Máté evangéliuma szerint olvassuk a passió történetet, és mindegyik jelenetnek megvan egy-egy olyan üzenete, amivel összekapcsoljuk a saját életünket. Általában ezek le is lepleznek minket, ezek a jelenetek. Valahogy mindig oda tudunk állni egy-egy tanítvány mellé, valaki mellé, aki Jézust faggatja, aki nagyon nem ért egyet Jézussal, vagy aki éppen az álmait siratja Jézus mellett, mert az nem úgy alakul, ahogy ő szeretné. És ezekben így tetten érünk ilyen emberi magatartás formákat. Az ember néha nagyon nagy öntudattal áll egy-egy ilyen helyszínen, én mindent tudok, én jól látom, én jól tudom intézni az életemet. A másik emberben ott vannak a hazugságok, hogyan lehet elferdíteni az igazságot, nem csak azért, hogy a másik máshogy értse, hanem azért, hogy nekem se kelljen szembenézni azzal, amivel sose szerettem szembenézni. Ott vannak azok a jelenetek, amelyek hiúságainkról szólnak, az irigységeinkről szólnak. És hát jobbik esetben, hogyha ezeken így végigmegyünk, akkor, és szándékosan így fogalmazok, akkor egy kicsit szégyenkezünk. Na nem olyan nagyon, egy kicsit. Csak hogy ez az egész aztán egy fő jelenetbe zárul, és ez a fő jelenet az, amit a bibliaolvasó vezérfonunk mára hoz, meg amit ma ünnepelünk, ez Jézusnak a kereszthalála. Hogy az egész ott csúcsosodik ki, hogy Jézus ott van a kereszten, és ezen a kereszten meghal. Ez a végeredmény. Sokszor az ember azt gondolja, hogy olyan kis apróságok vannak az életünkben. Nem mondtam igazat, nem jól döntöttem, tévedtem valamibe, elhallgattam dolgokat. Aztán ezek úgy összeadódnak, és a végeredmény az néha nagyon brutális. Hogy egyszer csak ott áll magam egy olyan élethelyzetben, ami kilátástalan. Ahol nem tudok szót érteni a társammal, ahol elegem lett egy másik emberből, ahol feladok mindent, ahol már nincsenek álmaim, ahol egy félelem gyötör állandóan engem, pedig olyan kis dolgok voltak csak. És valahogy így áll össze nagypéntekre az a kép, amire így ránéz az ember, akkor hát mondjuk meg őszintén, hogy mi azért ezt így nem szeretjük. Jelképnek még elfogadjuk. De az, hogy valaki tükröt tartson elénk, és azt mondja, hogy na akkor ez a végeredménye az életednek. Ebből az ember azért szeretne kibújni. És vannak is erre próbálkozásaim, és ezeket a próbálkozásokat most én is megjárom ezt az utat, meg hívom azokat is, akik velem vannak, hogy is próbáljuk mi ezt elkerülni. Nem csak azzal, hogy az ember olyan kicsinek tartja a hibáit, vagy hibának nevezi a bűneit, vagy tévedésnek, vagy rossz döntéseknek, hanem közben azért keresztényként van bennünk egy ilyen másik szál, amiről hallottunk, és azt úgy fel lehet erősíteni. Hogy itt nem csupán arról van szó, hogy milyen gonosz az ember, aztán hogy megöli a másikat, vagy hogy megöli magát az Isten fiát is. Hanem arról is olvasunk a Bibliában, és sok helyen maga Jézus is ezt így kezeli, hogy de ez az Istennek az egyik nagy terve. Hogy Jézus folyamatosan jelzi azt, hogy így van megírva az írásokba. Mint hogyha Istennek lenne egy hatalmas nagy forgatókönyve, ami szerint végig kell menni a dolgokon, és akkor a végeredmény már nem is olyan rossz. Ezt nem én csináltam, Isten találta ki. Ő akarta vagy elrendezni azt a dolgot, ami engem azért ennyire nem nyomasztott. Mintha Istenen belül lenne valami feszültség, amit ki kellene egyensúlyozni. Hogy Isten az, aki azt mondja, hogy a bűn az egy nagyon rossz dolog, azt ő nem szenvedheti. De ő az, aki mindenállóan igazságot akar tenni. És persze belecsúszott a saját hibájába, hogy megalkotott egy embert, adott neki szabadságot, szereti is ezt az embert, most meg kéne büntesse, hogy hozzon ki ebből még valamit, ez az ő rendszere. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az ember életében rengeteg különböző érzés kavarog. Amikor valakit szeretek, és mégis nehezen tudom elviselni. Amikor valakinek meg akarok bocsátani, de nem tudok megbocsátani. Amikor valakinek megbocsátanék, de látom, hogy az igazság nem hagyja azért, hogy itt szó nélkül elmenjünk dolgok mellett. És akkor mit csináljak? És van egy nagyon rossz megoldásunk, amit mi emberileg szeretetnek akarunk nevezni, mert nem az. Amikor így az egészet így összemasszatoljuk, és azt mondjuk, hogy majd valahogy elkenjük. Amikor azt mondjuk rá, hogy valahogy majd túl leszünk rajta, majd az idő is begyógyítja a sebeket, majd a szavak is megkopnak, majd a bűn is feledésbe merül. Most Isten minek csinál ekkora problémát magának? Miért nem mondja azt, hogy megbocsátok nektek, és kész? Inkább kivérezteti a saját fiát, és én meg végig kell nézzem, és nem akarom végignézni, mert nem akarom elfogadni azt, hogy ez az egyetlen megoldás lenne. Csak hogy ebben a történetben van egy nagyon nagy kérdés, és az isteni megoldásnak is van egy nagyon nagy súlya, amit mi nem akarunk figyelembe venni, hogy vannak valós megoldások, meg vannak olyan mintha állapotok, amit mi úgy elkenünk, aminek mindig érezzük a hiányosságát, hogy benne vagyok, de nem az igazi. És ezt sokszor meg kell valljuk a saját életünkbe, először önmagunknak, és nyilván Istennek is. És a nagypéntek erre ad egy lehetőséget, hogy én egy ilyen mintha világban élnék, amit én magamnak kigondoltam, és ahol mindent el akarok hárítani magamtól, de mégis én érzem a legjobban azt, hogy milyen fogyatékosságaim vannak. Miközben leplezem, mégis ettől szenvedek. Amikor azt mondja az egyik ember a másiknak, hogy most mit vagy úgy oda, tedd rendbe magadba ezt az ügyet, akkor mi mennyit küzdünk ezzel? Hogy hallottam a másik bántószavát, de hallottam, hogy meg kellene bocsátani, szeretem, de mégis ezt a feszültséget nap mint nap nem tudom élni, már nem bírom tovább. És akkor erre Isten is azt mondja, hogy ebben nem lehet létezni, és ez nem hoz egy megújuló életet. És akkor valahol összecsúszik, és a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, és mind a kettőnek legalább akkora súlya van, hogy az embernek az a nyomorúsága, bűne, az, ami rárakódik az életemre is, az a sok-sok pici, ami aztán élhetetlenné teszi az egészet, megköveteli azt, hogy egyszer csak Krisztus ott legyen a kereszten, és ugyanúgy az Isten szeretete is megköveteli, hogy ugyanez a Krisztus ott legyen a kereszten, és ez a kettő együtt találkozzon. Ezek a félre csúszott élethelyzetek, amelyekkel úgy próbáljuk ezt elkerülni, hogy ezzel ne kelljen szembenézni. Ezek benne vannak az élet minden területén. Hogy milyen az, amikor olyan az embernek az öröme, hogy mégis félelem van mögötte. Hogy valamit megragadok, és mégis attól félek, hogy mikor fogom elveszíteni. Hogy valamire rácsodálkozom, és élvezni szeretném, és mégis jön a mögöttes gondolat, és az, hogy nekem aggódnom van, van miért aggódnom, mert nagyon törékeny ez az élet. Hogy van egy hitre való igényem, és azt szeretném, hogyha ebbe a hitbe lehetne kapaszkodni, de igazából ez nem hit. Ez csak egy félelem, valami olyasmi, ami Istenhez hajt engem, és próbálok ott feloldást kapni tőle, de ez csak a saját félelmem, ez nem hit. És ahogy mondtam, ott van a szeretetünknek is, ez a csorbasága, vagy ez a hiányossága, nem érzem a melegét, csak igyekszem szeretni. Meg szeretném, ha másik szeretne engem, de valahogy még az is idegesít, hogy ő szeretni akar. Hogy lehet ebben létezni, hogy nincs valódi, olyan valóságos? És ez benne van a Krisztus halálában is, mert már egészen a kezdetektől, mert eljátszott az ember a gondolata, hogy hát jó, hát halálnak halál, de úgy könnyű meghalni, hogy tudom, hogy 3 nap múlva feltámadok. Az nem is annyira olyan nehéz. Meg hát amúgy is az Isten fia, nem? És akkor neki ehhez lesz ereje, majd ő ezt végig tudja csinálni. Már a kezdetektől volt egy ilyen félremagyarázás a dolgoknak, hogy és meg se halt annyira, csak egy picit. Igen? Hát hogyha én ezt így látom, akkor nézzem így azokat, akik elmentek. Csak egy picit halt meg, csak éppen nem tudsz vele beszélni, csak éppen lezáródott egy élet, nem lehet visszahozni, nem lehet visszapörgetni, minden le van, úgy zárva benne, hogy nem lehet ahhoz semmit hozzátenni. Csak hogy amikor az a Jézusi imádság elhangzik, akkor ennek az igazi valóság tartalmát hordozza. Ez az én Istenem, miért hagytál el engem? El se hagyta annyira. Úgy is vigyáz rá. És mégis ott van mögötte egy nagyon valóságos dolog, hogy de igenis, hogy elhagyta. És igenis, hogy azért hagyta el, hogy igaz legyen az egész. Hogy ne egy meghamisított megváltásba reménykedjünk, ami arról szól, hogy Isten nagyon szeret téged, de úgyse tud segíteni rajtad. Úgyis így kell végigélni az életet, ahogy kaptad, ahogy a nehézségek benne vannak. Vidd csak, itt nagyon rosszul szoktuk értelmezni ezt a gondolatot, vidd csak te is a keresztedet. Hát úgy se lehet lerakni, mert mindenkinek van. Ebben mi lenne a valóságos megváltás? Ahhoz, hogy valóságos életet tudjon munkálni az Isten, ahhoz valóságos elmúlásnak is kell lennie. És ezt nagyon szépen odaállítja a szemünk elé ezen a nagypénteken Isten is, és egy kicsit számon kér is bennünket, hogy ha csak mintha éljük meg ezt az egészet, akkor abból csak egy ilyen mintha élet fog születni. Van egy ilyen mellék jelenet is ebbe a felolvasott részbe, direkt nem ugrottam át, mert ki is hagyhattam volna, de félreértik Jézus szavát. Direkt a Szentíró is hagyja az eredeti nyelven, hogy Jézus arámul mondja el, éli, éli, lama, sabaktáni. Aztán lefordítja, én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem? De ez az éli, éli, ez ott a környezetében állóknak a fülébe, mi illést? Illést hívja. Jó, hát akkor jöjjön illés. Illés ment el tüzes szekérre, talán, mintha, minthogyha Isten magához is vehetne embereket. Talán lenne mennyország, talán lenne olyan, hogy örök élet. Még a végén kéne hinni ilyes valamibe. És aztán az ember úgy félretolja, és azt mondja, elhallás az egész, nem? Hogy csak reményt adjon ahhoz, hogy a holnapi napot is végig tudjam küzdeni. Ki hisz ebbe? Hát, ha nem, akkor azt mondja a Pál apostol, hogy minden embernél szegényebb vagy. Hát akkor mi értelme az egésznek? Hogyha nincs benne a valóság, ha az egész csak egy ilyen szellemi kaland túra nekünk, hogy megnézzük, hogy milyen az ember, meg hogy milyen rossz dolgokat tud csinálni, meg talán milyen lehet a vége. De ha én onnan el tudok valamilyen irányba görbülni, és ki tudom az egészet kerülni, akkor mi értelme az egésznek? Azt mondja Pál apostol a római levélbe, hogy a bűn zsoldja a halál. És ezt senki nem tudja elkerülni. Ez zsold, azaz azt jelenti, hogy engem megfizetnek azért, hogy én a halál cselekedeteit tegyem. Könnyed örömöket kapsz, olyan lehetőségeket, amiket könnyű megélni, amiket olyan mintha örömök, amik jönnek, és hogyha megragadod, élsz vele, de utána fizetni fogsz. Csak ezt nem írják oda, ez az apró betűs rész, ez elkerüli az ember figyelmét. És erre valahogy az Isten azt mondja, hogy annak a fizetsége az ott van a kereszten. Ha akarod, és komolyan veszed, ha akarod, és valóságosnak tartod, hogy ez tényleg így működik, akkor abból születhet új élet. Ugyanebben a levélben, ebben a római levélben Pál apostol azoknak, akik már távolabb vannak a keresztnek a történetétől, akik nem voltak ott, akik nem abban a korban éltek, akik már későbbi keresztények, nagyon szépen elmondja, hogy ez az egész, ez részévé válhat az embernek, akkor is, ha nem volt ott. Ez egyébként az úrvacsorának a képi világa. Az, hogy én hogyan leszek a része annak, hogy Krisztus valósággal meghal, és valósággal új életet vesz fel. Hogy ez nem csak az ő része, hanem az én részem, vagy az én életemnek is a része lehet. Erre van az a nagyon ismert mondat, hogy élek többé nem én, mert én is meghaltam Krisztussal együtt, aztán feltámadok. De hogyha csak én úgy mintha meghalok, akkor abból nem lesz olyan teljes élet. Csak egy kicsit úgy csinálok, mintha fájna, mintha rosszul esne, mintha éppen ünnep van, mintha most ennek van itt az ideje. De akkor utána ne várjam a másik oldalt, hogy az igaz lesz és teljes lesz, hogy az valós lesz, hogy a szeretet valós lesz, hogy az öröm valós lesz, hogy a megbékélés valós lesz, vagy hogyha a bizodalmam Istenbe valós lesz, akkor az egész hitem marad egy ilyen állandó félelem és aggodalmaskodás, ami azért köt Istenhez, hogy hát, ha valamit el tudok kerülni. Az Istennek nem egy nagy színpadi jelenete, ez a nagy péntek. Nem arról szól, hogy utána 2000 év távlatában mi egy halk tapssal megköszönjük, hogy ez nagyon szép volt. Hogy fölhívta a figyelmünket, hogy hát ember, ne légy annyira gonosz, mert mit csinálsz magaddal, meg a világgal. Nem sokkal többről van itt szó. Ez egy valós életnek a kezdete. És hogyha nem a kezdete, akkor az nem lesz élet. Nem azt jelenti, hogy Krisztus halála mindenkit automatikusan áthelyez majd az Isten országába. csak azt, aki nem mintha éli meg ezeket a pillanatokat, hanem komolyan veszi, és tényleg akar egy Istennel való másik életet kezdeni. Ezt erősíti meg számunkra ez a nagypéntek is, erre hív bennünket, hogy emellett újra kötelezzük el magunkat, és ezt pecsételi meg maga az úrvacsora is. Ez a terített asztal is. Csendes imádságban kérjük Istentől, hogy ennek az őszintessége legyen most bennünk. Örökkévaló Istenünk, hogyha valami miatt nagyon bánkódunk, és hullanak a könnyeink, és valaki azt mondja, hogy ez nem is valóságos, akkor mi még jobban elkeseredünk. Akkor nem veszi észre azt, hogy mi az, ami úgy igazán fáj, és mi az, ami földre ver bennünket. Amikor nagyon szeretnénk örülni valakivel együtt, de az nem tud velünk örülni, és úgy magunkra maradunk, akkor az is egy olyan nehéz érzés. Amikor valakibe meg kellene kapaszkodni, de senki nincs mellettünk, mert addigra kiderül, hogy ezek a kapcsolatok, amikben éltünk, az semmit nem jelentenek, akkor az olyan nagy tragédia. És mégis berendezzük az életünket erre. Sírunk akkor is, amikor csak megjátszuk, örülünk akkor is, amikor annak nem szabadna örülni, ami éppen történik. És olyankor is nagy mellénnyel mutatunk az erőnkre, amikor pillanatok alatt el lehetne sodorni minket. Ezek vagyunk mi, és te jól látod a valóságot. És ezen csak valami nagyon igaz, nagyon valós dolog tud változtatni. Talán éppen egy olyan megváltó halál, amit mi mindig igyekszünk elkerülni, ahol mindenki mással együtt rakjuk össze a vétkeinket és a bűneinket, hogy azért ne egyedül minket nyomjon, ahol a te terved akar inkább a szemünk elé kerülni, és nem az, hogy ha egyedül mi lennénk a világon, és csak a mi vétkeink lennének, akkor is ugyanígy kellett volna mindennek végbe mennie. Köszönjük, hogy viszont ezekből a megtört valóságokból te valami nagyon igaz dolgot tudsz helyreállítani. És ez volt a te nagy gondolatod, és olyan jó lenne, ha ehhez hozzá tartozna mi életünk is, amelynek a megújítása mindig időszerű. Még akkor is, hogyha veled járunk, már akkor is, hogyha régóta ismerünk, akkor is, hogyha régóta te erődből éljük meg a mindennapjainkat, akkor is szükségünk van arra, hogy egy-egy nagypénteken, egy-egy húsvétban újra megajándékozz azzal az élettel, ami teljesebb. Így köszönjük meg, hogy belevezetsz minket ebbe az ünnepbe is. Így hozzuk eléd a saját keresztjeinket, most már jó értelemben. Azokat, amelyeket próbaként nekünk is adsz, hogy szembenézzünk azzal, hogy kik is vagyunk önmagunkban, és hogyan kell téged megkeresnünk, megtalálnunk, segítségül hívnunk. Imádkozunk a betegeinkért is, nem csak azokért, akik testben betegek, hanem azokért is, akik lelki betegségeket hordoznak, félelmeket, aggodalmakat, és megvalljuk neked azt, hogy sokszor mi is ezek közé tartozunk. Kérünk, hogy adj nekünk békességet. Imádkozunk azért, hogy az úrvacsora veled való közösségében megtapasztaljuk valóságosan mindazt, amit hiszünk és vallunk, amit elmondunk szavakkal. És imádkozunk ezért a világért is. Ezt a világot mi nem fogjuk soha meggyógyítani, nem tudjuk. De hogyha te evangéliumodnak a híre elmegy, akkor az gyógyulást tud hozni. Kérünk, hogy hadd legyünk ennek a munkásai. Hallgass meg imádságunkat most is, amikor bűnbánattal állunk eléd, de várva a te kegyelmedet és szabadításodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére, valamint szeretném hirdetni az ünnep hátralévő alkalmait. Holnap este nagy szombaton 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, ugyanígy tartottuk egész héten minden este, készülve az ünnepekre. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy húsvét első és másodnapján 10 órakor fogunk ünnepi Isten tiszteletet tartani. A templom bővítésünknek az ajándékaként én örülnék, hogyha a gyülekezetet egységesítve látnám így az ünnep napjain, ha nem kellene megosztani az ünneplő gyülekezetet. Ez a közösségünknek is nagy erőt adhat. Úgyhogy mi most örömmel teszünk próbát, hogy húsvét első napján hogy leszünk jelen a templomban. Én azt gondolom, hogy el fogunk tudni férni. Azért van 270 ülőhelyünk, állóhelyünk is biztos, hogy lesz. És a kihangosítást is az udvarra is meg tudtuk tenni. El fogunk férni, én azt remélem és azt gondolom, és ott van még az ünnep másodnapja is. Tehát mindkét nap, 10 órakor úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Isten tiszteletet fogunk tartani, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Az áldásvétel előtt Isten tiszteletünknek ezt az első részét zárjuk a 340. dicséretünk éneklésével. A 340. énekünknek az utolsó két versét, a 7. és a 8. fogjuk énekelni. Ó nagy királyom, mindenkor királya! Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.